A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. Teljességre hangolva műsorunkban a negativizmus, pesszimizmus sémáról hallhatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm műsorunk házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Műsorunkban mindig a budapesti MOM kulturális központbeli keddesti alkalmakhoz kapcsolódunk, most is így lesz. Az előző műsorunkban az igazságosság rendjéről, pozitív-negatív romboló jogosultságokról volt szó, ma pedig arról beszélgetünk, hogy miként lehet helyreállítani az igazságosság rendjét. Kérdezem is rögtön, mit tehetünk azért, hogy az igazságosság rendje helyreálljon?
Hogyha Böszörményi Nagy Iván világán belül az ő szóhasználatával élve igyekszek válaszolni, akkor azt lehet mondani, hogy a pozitív, a negatív és a romboló jogosultságok elismerésével, illetve a pozitív jogosultságok szerzése révén állítható helyre legfönségesebb formában az igazságosság rendje. Miért mondom ezt így? Azért, mert képzeljük el, hogy ér engem egy sérelem. Egy konkrét asszonyt szeretnék ide megidézni. Ő egy zsidó asszony, akinek elpusztítják Auschwitzban a családját, a gyerekeit, a férjét, az édesanyját. Mindenki meghal. És ő néhány év múlva, mert hogy a II. Világháborút követően nagyon sokan vannak árva gyerekek, létrehoz egy árvaházat. Most, ha az igazságosság rendje és az igazságosság helyreállítása szempontjából nézzük ezt a kérdést, akkor azt mondhatnánk, egy olyan valaki, akinek a pozitív jogosultságait, ahogyan ő az életben másokért tett és segített, és amilyen értékeket hozott létre, ezt Auschwitzban egyáltalán nem ismerték el, ő neki támadt rengeteg negatív jogosultsága, de hát annyi, hogy kimondhatatlan mennyi negatív jogosultsága támadt, a veszteségei, sérelmei, a szenvedése, a vele szemben elkövetett igazságtalanság révén, és itt jön most a kulcs, hogy ő az el nem ismert pozitív és a fölhalmozódott negatív jogosultságait akár romboló formában is akarhatta volna, igyekezhetett volna akár tudatosan, akár nem tudatosan beváltani a későbbi életútja során, tehát akarhatott volna bosszút állni, vagy pedig nem tudatosan a környezete felé kiterjeszthette volna az összes dühét és haragját, indulatát és bosszúvágyát, és lecsaphatott volna a legkisebb rosszra is, ami a környezetében van, és ott mindig igyekezhetett volna rögtön elégtételt venni, és a többi, és a többi. De ez az asszony nem ezt az utat választotta, vagyis nem a romboló jogosultságok beváltása révén igyekezett a saját belső igazságosság rendjét helyreállítani, hanem azáltal, hogy árva gyerekeket kezdett el gondozni, és velük törődni, és számukra egy intézményt létrehozni, tulajdonképpen egy gyönyörű választ adott arra, és egy élhető, reális választ adott arra, hogy mit lehet kezdeni akkor, hogyha van nagyon sok pozitív jogosultságunk, amit nem ismertek el, negatív jogosultságunk, ami hihetetlen módon fölhalmozódott, itt rettenetesen megsérült az igazságosság rendje, és erre egy reális válasz azt mondani, hogy úgy tudjuk kiegyenlíteni ezt a rengeteg rosszat, ami a mi életünkben történt, hogy teszünk nagyon-nagyon sok jót, és ezzel kifejezzük, hogy hogy kell bánni a gyerekekkel. És ezzel kifejezzük, hogy mi a válaszunk arra, hogyha valami katasztrófa történik mások által valakinek az életében. És így pozitív jogosultságokat szerzünk az életre, mert amikor a pozitív jogosultságainkat nem ismerjük el, és van rengeteg negatív jogosultságunk, annak a hátterében azt látjuk, hogy nem ismerik el a jogunkat az életre. Hogy mintha valaki kimondva kimondatlanul azt mondaná, hogy neked nincs jogod élni, hogy te nem vagy ember, hogy nem vesszük számításba az emberi méltóságodat, hogy nem érdekel bennünket, hogy te veled mi van, hogy nem is úgy tekintünk rád, mint egy érző lényre. És amikor valaki pozitív jogosultságok révén válaszol a benne meglévő, el nem ismert pozitív és negatív jogosultságokra, akkor tulajdonképpen létrehozza önmagában az igazságosság rendjét. Mégpedig a legcsodálatosabb formában, ahogyan ez egy ember számára lehetséges.
Nagyon szép mondat ezzel kapcsolatban szerintem az, hogy a saját létezését erősíti meg a pozitív jogosultságokkal, ezzel a sok jó cselekedettel.
Igen, akármilyen érdekes vagy furcsa is lehet ez, tulajdonképpen megint csak tudatosan vagy nem tudatosítva magunkban, mindig ott munkál bennünk a kérdés, hogy most miért is élek? Vagy mi jogom vagyok én itt? Vagy mit várhatok én egyáltalán az élettől? Ugye minden ember azért vár ezt-azt az élettől. Ezt persze nem szoktuk mondani. Volt egy másik lélektani szakember, aki egészen konkrétan azt mondta, hogy magunkban tulajdonképpen újabb és újabb szerződéseket kötünk az élettel. És az élettől várunk nagyon sok mindent, és úgy valamiket a másik oldalon is oda mondunk, hogy jó, hát is közben azért én egy becsületes ember leszek, vagy jó, szeretnék egy nagyszerű férjet, vagy feleséget, vagy mindenképpen szeretnék gyerekeket, és rendben azért azt vállalom, hogy föl is nevelem őket, vagy hogy rendesen bánok a férjemmel, feleségemmel. Szóval tulajdonképpen állandóan szerződéskötésben vagyunk az élettel. És hogy itt az történik, hogy ebben a szerződéskötésben az élettel hajlandók vagyunk mi is sok mindenre vállalkozni, és ezáltal megerősíteni magunkat a létezésben, vagyis annak az élményét átélni, hogy igen, én vagyok valaki, nekem van jogom itt lenni, nekem van jogom kinyitni a szám, van jogom valamiről szólni, vagy valamiről véleményt alkotni. Mégpedig azért, mert én ezt és ezt már megtettem, vagy azért, mert ezeknek és ezeknek az embereknek segítettem. Ezért az én szavam saját magam számára is számít.
Ha pozitív jogosultságokat szerzek, akkor visszafelé is hathatok én? Jóvá tehetek valamit a szüleimmel, nagyszüleimmel szemben?
Hogyne. Egyrészt a bocsánatkérés is egy ilyen forma, hiszen a bocsánatkérés egy aktív, kreatív cselekvés. Oda megyek, és szabad akarattal úgy döntök, hogy elismerem, hogy mit nem tettem jól, és vállalom annak a kényelmetlenségét, ahogy egy másik emberrel találkozom. És meg kell tapasztalnom azt, hogy igen, igen, ő esetleg vagy megbocsájt, vagy nem. Tehát még annak a szabadságát is ilyenkor számításba veszem, hogy a másiknak joga van nem megbocsájtani. Miközben remélem azt, hogy a bocsánatkérésemre pozitívan fog válaszolni. Ilyenkor tulajdonképpen valóban a múltra vonatkozóan visszamenőlegesen pozitív jogosultságokat szerezhetek azáltal, hogy elismerem a másiknak a fönnálló negatív vagy már rombolóvá vált jogosultságát, vagy elismerem azokat a pozitív jogosultságokat, amelyeket ő a velem való kapcsolatában már megszerzett.
Miként lehet azt megtenni, hogy ne a romboló jogosultságokat váltsuk be? A keddesti alkalmak ennyikén több pontot is felsoroltál, ilyen például, hogy a sértett szerepéből kilépni, mert erre a sémára, a negativizmus, pessimizmus sémára is jellemző az, hogy aki ebben szenved, egy nagyon szűk világban él, ahogy te is említetted korábban is, csak a negatívumokat látja, a pozitívumot nem. Szóval mit tehetek azért, hogy ne a sértett szerepében tetszelegjek, ne a sértett szerepében legyek?
Kulcs szó, kifejezés, amit mondasz, hogy egy beszűkült világban élek ilyenkor. És minden, ami segít nekem abban, hogy ebből a beszűkült világból ki tudjak lépni, ez tulajdonképpen a saját életemet is segíti. Tehát amikor ebben a beszűkült világban semmi más nem teszek, mint hogy újból és újból kifejezem azt, hogy ki és mi rossz és hogyan rossz, ezzel tulajdonképpen magamat sem veszem igazán ember számba. Mert nem tekintem magamat egy olyan valakinek, aki akár jól is lehetne, vagy aki többet ér annál, mintsem, hogy panaszkodással töltse az idejét, mint hogyha az életemet nem értékelném ilyenkor elég nagyra. És amikor helyett azt teszem, hogy megnézem, hogy mi az, amit én tehetek. Úgy mondta ezt valaki, hogy az életben végül is nem az a legfontosabb, hogy ki mit tett velünk, hanem hogy mi mit teszünk másokkal. És amikor megtörténik ez a szemléletváltás, hogy nem maradok abban a beszűkült világban, hogy ki, mikor, mit tett velem, és csak ezekre próbálok valamilyen választ adni, és várom, hogy ki kérjen bocsánatot, hogy ki mit ismerjen el, hogy ki fizessen, és ki kérjen, nem tudom, valami elégtételt, hogyan adjon. Mikor kilépek ebből a szűk világból, akkor a saját belső egyensúlyomat is egy sokkal nagyszerűbb módon tudom helyreállítani. Mert azt mondom, igen, ilyen és ilyen rossz dolgok történtek velem. Ez történt velem, és most nézzétek meg, hogy miközben velem ez történt, én másoknak ezt nem adom tovább. Vagy én másokkal ugyanezekben a helyzetekben másképpen bánok. És mikor én ezt megteszem, a pozitív jogosultságok, amelyeket ilyenkor szerzek, megerősítenek engem. Megerősítenek a létezésben, de megerősítik a belső világomat. Az önbecsülésemhez döntő módon járulnak hozzá. Olyan pozitív érzéseknek és olyan önmagamat elismerő pozitív gondolatoknak az alapját teremtik meg, amire joggal mondom azt, hogy na, én ember vagyok. Én vagyok valaki. Én számítok. És ezt a saját tetteim révén tudom megtenni.
Aki negativizmus-pesszimizmus sémával él, gyakran áldozatnak érezheti, gondolhatja magát. Hogy léphetünk ki ebből a szerepből? Hogy keresünk egy másik szerepet?
Valóban így beszélhetünk erről, hogy áldozat szerep, mert természetesen néha rettenetes dolgokat követnek el velünk szemben. De ebből nem következik önmagából, hogy mi magunkra kizárólag áldozatként tekintsünk. Ez azt jelenti például megbocsátás folyamatában is, valaki velem szemben bűnt követel. Egy ideig természetes, hogy magamra a sérelem miatt érzelmileg is beszűkült módon úgy tekintek, és úgy élem meg magam, mintha senki más nem lennék, csak valaki, akivel ezt a piszok dolgot meg lehetett tenni. Valaki, akinek semmi mása nincs, mint csak az a fájdalom, amit most átélek. Ez nyilván egy nagyon beszűkült állapot, de reális, hogy így legyünk néha. Igen ám, de a realitásnak a teljessége, vagy egy nagyobb teljessége, a beszűkültségből való kilépés lehetősége mi? Például, hogy felfedezem azt, hogy néha én is követtem már el bűnt másokkal szemben. Esetleg konkrétan ezzel a valakivel szemben. Voltam már méltánytalan, vagy igazságtalan. Ebben a pillanatban, ha ezt elismerem, már nem tudok magamra csak áldozatként nézni, mert akkor kiderül, hogy tettes is vagyok. Ez alapvetően megváltoztatja azt, ahogyan egy eseményt látok, értelmezek, hogy abban benne vagyok, vagy ahogyan a kapcsolatban létezem. Mondhatom a másik részét is. Például, ha én csak áldozat vagyok, előszeretettel azt, aki a bűnt elköveti, csak tettesnek látom, és senki és semmi másnak nem látom. És akkor egyszer csak például kibővítem a megfontolásaimnak, a szemlélődésemnek a körét, és azt látom, hogy mondjuk az a valaki, aki velem szemben ezt a bűnt elkövette, hát ezt nem is tette tudatosan, hogy nem is vette észre, hogy mit tesz velem. Vagy például azt látom, hogy egy nagyon gyönge lelki állapotban volt akkor, vagy azt látom mondjuk 2-3 nemzedékre visszanézve is, hogy ő neki nagyon gyönge lehetőségei vannak arra, hogy jót tegyen, mert sokkal kevesebbet kapott, abból nehezebben tud jót tenni. Vagy például azt látom be, hogy egyébként ő velem szemben máskor nagyon nagyvonalú és nagyon rendes. Ebben a pillanatban nem tud csak tettes lenni, hanem tud valaki lenni, aki pozitívan járul hozzá az életemhez. Vagy például, hogy egy még tágabb körbe helyezzem a beszélgetésünket, mozgalom indult el Izraelben. a palesztin zsidó konfliktus kapcsán arra vonatkozóan, hogy mit kezdjenek azok a szülők, akiknek a gyerekét a másik csoportból valaki gyilkolta meg. Ennél keményebb élethelyzetet nehezet tudunk elképzelni. És őnekik lett egy alapvető kijelentésük erről. Azt mondják, hogy ameddig az áldozat családjai vagy családtagjai magukat kizárólag áldozatnak látják, és a másik felet és az ő családtagjait kizárólag tettesnek, addig a bosszúnak ágyaznak meg, és a békétlenségnek sosem lesz vége. És akkor ők ezt a következőképp fejezték ki. Fölismerjük és elismerjük azt, hogy akit eddig tettesnek láttunk, ő ugyanúgy áldozat, mint mi. Hogy ő áldozat is, nem csak tettes. És hogy azhoz köztünk valamiféle emberségben megnyilatkozó összetartozást, hogy egy egyszerre megélt rettenetes élethelyzetben vagyunk. Hogy te is a magad bódján áldozat vagy, és mi is azok vagyunk. És nekünk áldozatként kellene összefognunk azért, hogy a következő nemzedéknek ne kelljen átélnie azt, amit nekünk. Mert ha mindig megmondjuk, hogy a másik csak tettes, akkor majd bosszút akarunk állni. Vagy a romboló jogosultságainkat akár a következő nemzedék felébe váltani. Ártatlanok felébe váltani. Ezért az egészen elmérgesedett helyzetekben óriási jelentősége van annak, hogy kölcsönösen elismerjük, hogy ennek a fönnálló helyzetnek egyaránt áldozatai vagyunk. Mert az a valaki, aki meggyilkolta a mi gyerekünket, az a valaki nagy valószínűség szerint egyébként egy olyan valaki, akinek a családjából valakit bebörtönöztek, brutálisan megvertek, esetleg megöltek, esetleg a háborúban el kellett pusztulnia, nem véletlenül vált azzá a személyé, akivé vált. Tehát elismerjük, hogy áldozatok vagyunk, és ez összeköt bennünket. És közben pedig fölhívja a felelősségre a figyelmünket, hogy ne tegyük áldozattá a következő nemzedéket.
Műsorunk elején az igazságosság rendje helyreállítása kapcsán már arról beszéltünk, hogy pozitív jogosultságokat kell szerezni, úgy lehet ezt megtenni. Miként lehet pozitív jogosultságokat szerezni? Erről konkrétumokat hoztál, konkrétumokat mondtál ezzel kapcsolatban a keddesti alkalmak egyikén, kezdve azzal, hogy ha valaki bízik bennem, akkor én is bízhatok magamban, megbízhatóak leszünk.
Tulajdonképpen azzal, hogy én bizalmat szavazok egy másik embernek, ezzel én adok neki valamit. Nem is keveset. Böszörményi Nagy Iván például azt mondja, hogy egy csecsemő nem egyszerűen csak várja a környezetétől, hogy a szükségleteire megfelelő módon válaszoljanak, és nem mondhatjuk azt, hogy egy csecsemő semmit nem tesz be a családi kapcsolatrendszerbe, mert egy csecsemő vagy egy kisgyerek hihetetlenül sok bizalmat ad a felnőtteknek. És hogy ez mennyire egy valóságos tartalom, nem egyszer látjuk, hogy fiatal férfiak és nők, ahogy megszületik a kicsi babájuk, egészen megváltoznak. Fölfedezik, megélik, realitássá válik számukra az, hogy ez a pici baba a puszta létezése akár rájuk szorul, és bizalmat ad nekik. Arra szólít föl bennünket, hogy kérlek, gondoskodjál rólam. És erre elkezdünk valamilyen pozitív választ adni. Tehát akármilyen érdekes is ez, egy pici csecsemő nem egyszerűen csak van, nullát ad bele, míg a szülő százat, szó sincs róla. A bizalmával rengeteget ad a szüleinek.
Az is fontos, hogy azt beismerjük, hogy megbízhatatlanok vagyunk, mert ezzel kapcsolatban azt említetted, hogy a negativizmus-pesszimizmus sémába pont az egyik ismérv, hogy senki semmit nem ismer be, senki semmit nem ismer el.
Igen, valóban úgy is szerezhetünk jogosultságokat, hogy bárkinek elismerjük akár a pozitív, akár a negatív, akár a romboló jogosultságait. És itt nem egyszer valóban azt mondhatjuk, hogy néhány egyszerű szónak, amiben nincsen önmagunk mentegetése, nincsen a másik esetlegesen negatív dolgainak a fölhánytorgatása, a körülmények ragozása, hanem végtelenül egyszerűen elismerjük a másik pozitív, vagy negatív, vagy romboló jogosultságának a realitását, hogy ezzel pozitív jogosultságokat szerezhetünk.
Ugye arról sokat beszéltünk, hogy az őseinktől, szüleinktől mennyi negatív, romboló jogosultságot szerezhetünk, és ezzel kapcsolatban említetted, hogy pozitív jogosultságot lehet szerezni, hogyha felmentést adunk a szüleinknek az ellenünk elkövetett negatív, rossz dolgokért, de ez a felmentés nem azonos a megbocsátással.
Igen.
Ezt hogy értelmezzük?
Igen, ez egy külön nagyon izgalmas gondolat, mert az van benne, hogy megbocsájtani akkor érdemes, ha valaki bűnt követett el, hogy a bűnre jön a bűnbocsánat. De mikor már 20-30-40 éves vagyok, és több generációt figyelembe véve látom a szüleim élettörténetét, egyszer csak föl fogom fedezni azt például, hogy a szüleim úgy szerettek, ahogyan csak tudtak. Vagy például, hogy a szüleim ott azt és akkor nem is érthették, vagy nem is látták, föl sem fogták, hogy ők nem is voltak abban a helyzetben, hogy megadjanak nekem valamit. Ezzel együtt az én negatív jogosultságaim reálisak, mert nekem meg kellett volna kapnom. De a másik fél részéről azt látom már, hogy hát az én nagyszüleim, az ő szülei mennyi mindent nem adtak nekik. Vagy hogy a szüleim hogyan múlták felül a saját nagyszüleiket. És ezért, miközben reálisan mutatom az én negatív jogosultságaimat, a szüleimnek nem megbocsájtok, hanem fölmentést adok az alól, hogy azt gondoljam, hogy reális lett volna, hogy megkapjam tőlük azt, amit egyébként meg kellett volna kapnom. Ezért ez fölmentés, és nem megbocsájtás.
Hogy miként szerezünk pozitív jogosultságokat, arról következő műsorunkban folytatjuk a beszélgetést. Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.